Budafokon, a Bor és Pezsgő városában minden hónap első szombatján megnyitják a történelmi értékű pincéket, és pincejáratokat, borkóstolókat szerveznek. Ehhez a rendezvényhez kapcsolódik egy másik föld alatti intézmény, ami viszont nem pince, de igazi, múltbéli utazást ígér a látogatóknak. Meggyőződhettem róla, hogy valóban így van.
A 22. kerületben, a Veréb utca 4 szám alatt létezik egy barlanglakás. Ma már emlékhely. A vezetője és gondnoka Appel Péter, akit arra kérek, hogy meséljen a barlanglakások kialakulásáról, illetve történelmi értékéről.
Itt Budafokon, ugye Promontor földjén nagyon sok ilyen visszamaradt bányaüreg van, mert minden évszázadban követ bányáztak. Földbirtokosoknak kellett az építőanyag, és ezt a kagylós mészkövet viszonylag könnyen ki lehetett.
Miért hívjuk ezt kagylós mészkőnek?
Mert a tengeri üledékes időszakból származik. Na most ezek a visszamaradt üregek aztán évszázadok alatt mindig megteltek úgymond lakókkal.
Maguk a bányászok laktak?
Elsősorban bányászok és a szőlőművelők. Mert ugye a településünkben nagy szerepet játszott Savoyai Jenő herceg. Ő telepíti be a svábokat és a rácokat. Lényeges ez, mert ők voltak, akik először a területet művelés alá vonják. Szőlőt művelnek, megtanítják például a rácok, a magyaroknak, a sváboknak, hogy hogyan kell vörösbort készíteni. Ez egy fontos fordulópont volt, mert így a borkereskedelemben Mária Terézia korában már ki lehetett lépni ezekkel a borokkal. Kezdett be, ugye ilyen lakóüregek voltak ezek, később a borászat számára fontos volt a pinceüreg, mert nagyon jó klímája volt. Magas volt a páratartalom, ugye, és alacsony volt a hőmérséklet. A fahordóból nagyon sok bor elpárologhatott volna, hogyha nem kedvező a klíma. Érdekes, hogy a kőbányászat idején, ha 2-3 férfi ember nyitott egy magánbányát, vagy bérelt a városatyáktól, azok felszorultak a promontori domb felső részére. Míg ha többen állhattak össze, azok lent közvetlen a szikla szirtet bontották meg, és így alakultak ki a nagy belvilágú Nagytétényi út mentén a mai napig is látható pincék.
Most is ugye Budafokon pincejáratokat indítanak, hogy ezt be is mutassák még. Azért most mégsem pincében vagyunk, hanem barlanglakásban.
Igen.
Mi a különbség?
Igazából a barlanglakás természetformája. Itt Budafokon van egy igazi barlanglakás is, amit török barlangnak is hívnak.
Ez nem igazi barlanglakás?
Ez nem. Ez nagyon érdekes, mert ez mély udvaros kőház, és ilyen egész Európában
akkor
nincs.
Akkor itt már álljunk is le, hogy mi az a mély udvar?
A kőfejtők egy sík területet megvesznek. Azon belül egy keskeny, másfél méternyi lejáratot válnak ki, és ahogy kiszedik a követ, egyre nagyobb lesz az alsó üregrész, az udvar. Ezért mélyen van, és mély udvar lesz belőle.
Mennyire mély?
Ez 3-4 méter körülbelül. Majd oldal irányba kiszedett kövek után maradnak vissza az üregek. És a téglalap falait kezdik megbontani, és kisebb, nagyobb belső üregek képződnek, ami később már lakótér lesz.
Akik ebben laktak, azok mindannyian valamilyen módon kapcsolatban voltak a kőfejtéssel.
Igen, vagy kőfejtő volt, vagy kezdetben szőlőművelő, a filoxéra vészik, és utána pedig, ahogy iparosodik a településünk, a gyárakban dolgozó szegényebb munkások közül is sok ilyen helyen találja meg a lehetőségét, hogy fedél legyen a feje fölött. Hogy ne kelljen fizetniük albérletet, ezért vállalják, hogy mostohább körülmények közé költöznek, és így foglalják el az üregeket. A lakók többsége mondjuk az üregeket a 1800-as évek közepétől kezdi elfoglalni, és hát ez egészen 1950-es évekig lakott volt.
Vajon ezek a barlanglakások mikor születhettek?
Az a probléma, hogy amikor kifejtették, sehol nem vésték be az évszámot. Mert ugye a falusi világban, amint elkészült a kis házikója, oda véste, hogy mikor építette. Sehol, semmi. Én nem tudok. Mert lehet, hogy itt, ahol most vagyunk, ez az 1800-as évek második felébe épült.
De ki tudja.
De lehet, hogy 1700-as évek.
Tehát van egy mély udvar, aminek az egyik oldalán volt a lakás, a másik oldalán szembe vele pedig a mellékhelyiségek, meg nyári konyha, vagy ilyesmi.
Így, ahogy mondod. De ahol a nyári konyha és mellékhelyiségek voltak, oda a nap soha nem sütött be, míg a másik oldalra besütött. Az üregeket, ugye, amelyek kisebbek, nagyobbak voltak, hasznosították tüzelőtárolónak, állattartásra például, vagy az egyik üregrész sarki részét kimélyítették, oda homokot tettek, és a gyökér zöldségeket elvermelték. Voltak olyan kőházban lakók, akik kiadták bérlőknek és ágyrajáróknak.
Ha belépünk,
akkor láthatunk egy viszonylag nagyobb konyhát. A bútorok hasonlóak a mély konyhához, asztalszékek, szekrények.
Ezek még korhűnek tekinthetőek?
Igen, az az érték, hogy az utolsó mélyudvaros kőházban lakó személyes tárgyait.
Említsük már meg, hogy ki volt ez az
utolsó lakó. Igen, az itt lakó egy idős nénike volt, Tóth Győzönén.
Mikor halt meg?
Ő az 1960-as években.
Itt lehet látni, igen, ugye olyan konyhai eszközöket, amit akkor használtak. Meg is van terítve. Régi zománcozott tányérok, amit látunk, vitrines konyhaszekrény, a vizes lóca.
Igen, igen.
Tényleg a vizet az hogy?
Hát a vizet. A családban megvolt mindenkinek a feladata. A gyerekeknek is, akik általában írni-olvasni tanultak meg. Otthon nagyon sokat segítettek. Az ő feladatuk volt, mivel nem volt hálózati víz. A közkútra kellett kimenni vízért, tűzre valót összeszedni, fát, rőzsét. De ők látták el például az apró jószágokat, csirke, kacsa, nyúl, kecske. Ezeket egy üregbe tartották éjszakára, reggel kihajtották a gyerekek.
Felmegyünk a mély udvarból, akkor sík területre érkeztünk, igen. Tehát ott legelő is
ott
volt.
Ott egyrészt, másrészt pedig ott volt a konyhakertjük. Meg egy fontos eszköz, hogy úgymond a pottyantos WC is ott volt, aki egy kicsit adott a higiéniára.
Haladjunk akkor, a szoba is korhű.
A legtöbb esetben a két ágy egymás mellé került, ugye, mert sokszor a gyerekek is együtt aludtak a szülőkkel. És ugye a szoba mérete az körülbelül olyan 5x5-ös szoba csak. Jobbra-balra egy-egy éjjeli szekrény volt, az ágy támla része felett, meg általában egy Jézus kép.
Egy kicsit olyan, mint a paraszt lakások.
Azok is, de az itt élő sváboknak is ugyanilyen volt, ónémet bútorral belendezve a szobájuk. Ugye az egyik éjjeli szekrényen általában Mária szobor, tehát egy kis belső oltárt alakítottak ki. Két szekrényt tudtak elhelyezni, egy vagy két ládát, ez lehetett akár utazóládaszerű, kisebb, nagyobb vagy katonaláda is, és egy asztal volt az ágy másik végén, és azt még közrefogta három vagy négy szék. Egy bölcsöt is elhelyeztek. Érzékelhető a szobán a fal vastagsága, ilyen 80 centis falak vannak, ami az eredeti sziklafal.
Ehhez sohasem falasztak hozzá?
Semmit. Egy tégla nincs itt ebbe az egész mély udvarba felfalazva.
A mészkőnek van egy rossz tulajdonsága, mint tudjuk.
Igen, az, hogy ugye, mint a szivacs, úgy működik, nem is hagyja magát lezárni, ezért csak ők is meszeléssel biztosították a higiéniát. Ugye nyírkosak voltak a lakóüregek, ezt most is érződik szinte.
De szellőztethetek.
Az asszonyka egész nap fűtött a svarhelydba, ugye egy ilyen lakásnak a kifűtéséhez 8-9 mázsafa elegendő volt. Hát a 18-at kellett csak felmelegíteni a 22-re. Ha úgy szellőztettek és tisztán tartották a környezetüket, én azt hiszem azért a legtöbb ilyen mélyudvaros kőház lakható formát öltött.
Mi a pincék szintjével azonos szinten vagyunk, vagy föntebb?
A legtöbb pincével majdnem egy szintben vagyunk. Az alapszintet értjük, mert ezek a kőfejtők a domb tetőn vannak, és mégis biztosítják ezt a alacsony hőmérsékletet és a magas
fáradtartalmat. De hát fölötte még mennyi?
Most itt, ahol vagyunk, a födém felettünk még 3-3 és fél méter szikla.
Biztonságos ez?
A dorogi bányászok felülvizsgálták minden évben a budafoki pincéket. És ahol táskásságot érzékeltek, ugye ilyen kopácsolással, ott megerősítették a ködémet. Hát nem tudom a mostani időszakban, hogy hogy működik ez.
A kémény az hol ment?
Azt kell elképzelnünk, hogy van a tűzhely, annak a kéményét bekötik a sziklába, és a szikla azon pontját felfelé függőlegesen átvésik egész föl a kertig.
Micsoda
ott
munka.
Egy fémkéményt, vagy egy, mint egy eternicső szerűséget oda felhelyez a kertbe, és azon keresztül füstölget. Ezért volt izgalmas a látvány, amikor a Dunán jöttek felfelé csónakkal, ugye mondjuk az 1800-as évek vége felé, embereket nem láttak, csak azt látták, hogy füstölög a domboldal itt is, meg ott is, meg amott is. Ugye többen látogatják ezt a kis emlékhelyet, szépen beszélgetnek itt kint most az udvari részen, de őket senki nem látja az utcáról, nem hallja senki, mert ez egy belső, a föld alatti zárt világ.
Miért lettek itt betegek az emberek?
Közrejátszott maga a munkavégzés, hogy milyen közegbe szedte ki a követ, nem volt elszívó, a por, piszok, minden ott volt körülötte egész nap. A legyengült szervezete nem táplálkozott úgy, ahogy kellett volna.
Meg szegények voltak.
Hát ugye, mert ez olyan kemény fizikai munka volt, hogy aztán az alkoholfogyasztás, és maga a lakókörnyezete, a penész, a nyírkosság, téli zimankós időszakba gondoljuk el, ezt a mély udvart például befújta a hó. A TBC-nek kedvezett a magas páratartalom, a nyírkosság, a penésze, és ezek összegezve bizony egész fiatalon ugye meghaltak az itt élők.
A barlanglakásoknak a megítélése az nagyon változó.
Igen, mert volt olyan időszak, mikor erőszakkal akarta a város atyafiság elvinni őket az üregekből. Egy olyan életérzés alakult ki bennük, hogy nem tudtak innen elmenni, visszaszöktek.
Felszabadulás után ez betilt.
Hát igen, tudom, persze, hogy... így is volt. Egy rossz lépést is ekkor követel a városvezetés, mert az óbudai gázgyárból idehozzák a salakot meg a iszapot, és hát ez egészségkárosító volt, tehát akkor nem tudták. Ha belegondolunk, ha idejövünk, mondjuk, hogy ezt megtekintsük, akkor elmegyünk egy boros pincébe, vagy egy gomba pincébe. Érezzük, hogy hát milyen sok munkájuk volt ezeknek a kőfejtőknek. Tulajdonképpen ennek köszönhető, hogy így aztán hosszú évek múlva Budafok lett a bor és pezsgő városa.
Tőzsgyökeres budafokinként beszélsz de, most érzem. Hát, nagyon szépen köszönöm, és további jó vezetést kívánok.
Nagy szeretettel várom a látogatókat.